A mi segítségünk az Úr nevében van, aki a mennyet és a földet alkotta. Ámen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét, az Úr Jézus szavait fogom olvasni Máté evangéliuma 6. fejezetéből, a 25. verstől, a 34. verssel bezáródó szakaszból. Máté evangéliuma 6. fejezetének 25. és azt követő verseit leülve nyitott szívvel hallgassátok. Ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten. Nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Isten szent lelke áldja meg, imént hallott igét. Jöjjetek, adjunk hálát, és hívjuk őt segítségét. Mennyei atyánk, egyedül tiéd a dicsőség, ahogy olyan gyönyörűen hangzott abból a Zsoltárból is. És neked adunk hálát, és valóban rád akarjuk bízni magunkat, mert tudjuk, mert érezzük, hogy a súlyos gondok nem használnak, a kesergés, a könnyek. Köszönjük, hogy elnézed mindezeket, amikor egészen elszomorodunk. Köszönjük, hogy mutatsz belőle ugyanakkor kiutat. Neked adunk hálát ezért a drága ígért, amellyel az Úr Jézus megtanít bennünket arra, hogy sokkal inkább benned bízzunk, semmint magunkban vagy más emberekben. Köszönjük azt az őszinteséget, amellyel ezt velünk megosztotta. És hálát adunk a Szentíróért, a fordítókért, azért, hogy majdnem 2000 év távlatából mi most ezeket a szavakat hallhatjuk. Szent lelked csodája által úgy, mintha nekünk mondaná éppen most az Úr Jézus. Köszönjük, hogy jelen vagy szent lelked által, Urunk, és meg akarsz szólítani. Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk azt, hogy nem mindig tudunk egészen beléd kapaszkodni. És add a te áldott igédet úgy, hogy tovább erősödjünk. Hálát adunk neked azért, hogy ma békésebb körülmények között lehetünk együtt, mint egy héttel ezelőtt. Hogy ma ismét hálaadás lehet a szívünkben. Köszönjük neked, hogy akkor is volt mondani valód, amikor éppen rettegtünk, féltünk, amikor nagy baj közelített hozzánk. Köszönjük, hogy erősítettél, és köszönjük, hogy a te szavad nem bizonyult hiába valónak. Kérünk, ezzel a nem hiába való szóval szólíts meg most is. Legyél közöttünk, add a te lelked igazságát nekünk. Ámen. A 274. dicséret 4. versével készüljünk az ige hirdetésére, az éneklés alatt a gyermekek gyermekisten tiszteletre mennek. 274. énekünk 4. verse, így kezdődik: zengj hát az Úrnak, s járd az utat.
Járd az utat, mit ér.
Bizonyságtételem alapigéje, amelynek üzenetét a Szentlélek segítségével hirdetni szeretném közöttetek a szerdára, múlt szerdára rendelt ószövetségi szakaszban, Ézsaiás próféta könyve 42. fejezetében van megírva az első és a harmadik versben. A Messiásról szóló profécia ez az Úr Jézusról, Ézsaiás könyve 42. részének első és harmadik versét olvasom tehát. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. A gyülekezet foglalja el. Kedves gyülekezet, nem vagyunk még az árvízi teendőknek egészen a végén, de az életünk azért lassacskán kezd visszaállni a maga kerékvágásába. Van, aki baj nélkül élte át, van, akinek tulajdona, kertje, esetleg háza is bánta ezt a nagy vizet. Azt viszont mégis kimondhatjuk, hogy a legrosszabbtól Isten megkímélte a településünket. Sokan sokat tettek ezért, de mindenképpen ki kell mondani, és nem csak itt, és nem csak nekem, hogy ebben a dologban azért a világot szavával teremtő Istennek volt a legnagyobb szerepe. Nem tudom, kik repültek már messzi országokba repülőgéppel. Mikor repültek, gondolom nem gondolkodtak el azon, hogy mi minden előzte meg, hogy ők most erre a szép, kényelmes repülőgépre felülhessenek. Hogy hány és hány mérnök tervezte, hány és hány számolás, próbaórák, százai, ezrei vannak amögött, hogy ez a repülőgép ki lett találva, hogy megépítették, hogy szolgálatba állították, hogy lehet rajta utazni. Amikor Németországban voltam, egy kinti ismerősöm ismert valakit, aki az európai Airbus cégnek az egyik mérnöki csapatában dolgozott, a repülőgép egyik fékrendszerét tervező csapatban. Mikor ezt hallottam, egészen megrőkönyödtem rajta, milyen érdekes, nem is gondolná az ember, egy házat egyetlen mérnök tervez, jobb esetben mondjuk egy gépész még esetleg, vagy egy elektromossághoz értő besegít. De egy repülőgépet, kedves testvérek, az egyik fékrendszerét is, mérnöki csapat, meg a belépő éleket, stb. Szerintem több száz mérnök is lehet az, aki egyetlen egy repülőgépen éveken keresztül dolgozik. Nagyon bonyolult, felelősségteljes munka. Sok ember végzi közösen, mert utána ezt még meg is kell építeni, meg üzemben kell tartani. És működik, és látjuk, és mondják a statisztikák szerint a legbiztonságosabb közlekedési eszköz a repülőgép. Mennyi ember munkája, és mégis, nem csak most, és nem csak itt, és ne csak én mondjam ki, mégis az Isten kezében van mindenki, aki azzal a repülőgéppel utazik. Kinek az érdeme végső soron, ha az nem zuhan le? Természetesen az Isten érdeme. Meg is mondom, hogy miért. Mert a mérnök csapatok, a kivitelezők százai, ezrei, a karbantartók, a pilóták megtesznek mindent, amit csak tudnak. De az emberi tudás természete olyan, hogy mindig csak arra tudunk felkészülni, amivel már találkoztunk. Arra valamelyest, abból sem mindre, de arra valamelyest fel lehet készülni. Ezért is elemzik mindig olyan hosszan a baleseteket, hogy tanuljanak belőle, hogy már arra is fel legyenek készítve a pilóták, a repülőgépek, ami újabb módon elkerülte a figyelmet, amiről eddig nem tudtak, nem számítottak rá. Szóval véget ér az emberi tudás. Sok száz, sok ezer embernek, ha azt összeadjuk, hány könyvet olvastak ezek a mérnökök, mennyit roskadtak az asztalok a számítógép monitorok előtt. És mégis utána kullogunk az eseményeknek. Mert vége van az emberi tudásnak, mert csak akkor maradunk meg, hogyha az emberi tudás ellenére és mellett az Isten tenyerén van az életünk. Felszállunk a repülőgépre, szép, kényelmes, praktikus, jusson eszünkbe közben, az Isten tenyerén vagyok. Egyedül ő az, akit semmiféle meglepetés nem fog érni, és egyedül ő az, aki megoldást is minden problémára tartogat. Emberi munka, és az Isten kegyelme. Tisztáznunk kell a kettő közötti összefüggést. Csodás gondolatot hallhattunk ezzel kapcsolatban az Úr Jézustól, amin keresztül egyszer és mindenkorra megérthetjük, hogy mi a kapcsolat a kettő között, hogy mit jelent a mi munkánk, a mi elszántságunk, és mit jelent az Isten kegyelme az életünkben. Krisztus azt mondja, hogy aggodalmaskodás helyett vegyünk példát az ég madarairól, vagy a mező virágairól. És ezt a mondását Jézusnak elég sokan szokták fejből is ismerni, még olykor idézgetik is, akár azt is még hitetlen körökben is, hogy minden napnak elég a maga baja. Ezek nagy bölcsességek, emberileg nézve is. De most nézzünk egy kicsit mélyebbre. Mélyebbre, mint a hétköznapi jelentés. Jézus arra figyelmeztet, hogy az aggodalom egyáltalán nem használ, sőt, felesleges rossz, amivel fel kellene vennünk a harcot, és valami módon kitenni az életünkből, megszabadulni tőle. Hiszen minden pillanatban nagyon sok olyan tényező alakítja az életünket, amelyekre egyáltalán semmi befolyásunk nincs. Tehát, ha következetesek lennénk, az egész életünket végig kellene rettegni. Mert alig van valamire befolyásunk. De testvérek, nem lehet folyamatos rettegésben élni. Lehetetlen így a boldogulás. Muszáj megnyugodnunk azon dolgok felől, amelyekről lehet, hogy nem is tudunk, vagy ha tudunk, nem tudjuk őket befolyásolni. Kétféleképpen lehet megnyugodni ezektől a dolgoktól. Az egyik módszer látszat, a másik meg igazi. Mind a kettőnek vannak követői, én az igazi módszerre szeretnélek hívni benneteket. De nézzük először az álságost. Vannak, akik homokba dugják a fejüket. Nem akarom hallani, nem akarom tudni, hagyjatok békén a rossz hírekkel. Világos, hogy látszat megoldás. Attól még, hogy nem tudunk róla, beköszön az életünkbe, és tönkreteszi. Attól még létezik a veszély. Szokták mondani, hogy amiről nem tudunk, az nem fáj. Hát ez is egy furcsa mondás mindenképpen. Mert előbb-utóbb úgy is megtudjuk, amikor az életünkben megjelenik ez vagy az a dolog, és könnyen lehet, hogy jobb lett volna már előbb tudnunk, és fájt volna valóban, de hát ha mégis fel tudtunk volna készülni. Szóval hiába teszünk úgy, mintha a veszélyek, a gondok nem léteznének, mert léteznek. Mert nem tudjuk kizárni őket az életünkből. Mint ahogy megjött az árvíz is mindenkihez. Azokhoz is, akik tudtak róla és készültek, meg azokhoz is, akik azt mondták, jaj már megint, hagyjatok békén vele, nem is akarok még csak hallani sem róla. Megjött mindenkihez. Szóval ez a megoldás egyszerűnek és kényelmesnek tűnik, de ez nem megoldás, hanem hazugság, csapda. Van azonban igazi megoldás, mégpedig az, hogy úgy élem az életemet, hogy elfogadom, és valóban e szerint is gondolkodom, hogy az Isten tenyerén van rajta az életem. Bármi történjék is, az Isten kezéből lehet, és kell elfogadnom. Onnan el is tudom fogadni a jót és a rosszat egyaránt. A múlt héten hallhattuk az igét arról, hogy Isten nem azt ígéri, hogy baj nélküli lesz az életünk, hanem hogy az igazi, valóságos bajokban fogja a hatalmát megmutatni. Életveszélyekben lesz velünk, és meg fog védeni, és erősíteni fog. Ezt ígéri az Úr. Elfogadhatod tehát az Isten kezéből az életed valamennyi eseményét, éppen úgy a jót, mint a rosszat. Hiheted, hogy azok a dolgok, amelyeket nem tudsz befolyásolni, nem tudsz irányítani, azok mégiscsak jó kézben vannak, és nem a végzet, nem a véletlen, nem a sors irányítja ezeket. Keresztjén ember a beszédéből hagyja is ki ezt a szót, hogy a sors. Mert ilyen nincs, ezt azért találták ki, hogy az Isten nevét meg dolgait ne kelljen emlegetni. Nincs ilyen, hogy sors. Az Isten kezében van az életed, kedves testvérem, és hiheted azt, hogy attól még, hogy nem te irányítod ezeket a dolgokat a két kezeddel, attól ezek még jó kezekben vannak. És ez akkor is igaz, ha esetleg nem az történik, amit te a legjobbnak ítélsz. Ha ismered és szereted az Istent, akkor az ő kezéből mindent el tudsz fogadni. Mert ő segít ebben az elfogadásban. Mert Isten jóságos kezéből valók a dolgok, és az Isten az elfogadásban is melletted áll. De hát tudjuk a hétköznapi életből is, hogy ugyanazt a dolgot mi magunk sem ugyanúgy fogadjuk egyik kézből, mint valaki másnak a kezéből. Mint egy idegen, akár rossznak ítélt személy kezéből. Emlékszem, milyen nagyon nehéz volt a mentőszolgálatnál, amikor néha kisgyerekeket kellett ellátnunk. Volt egy eset, egy kis óvodást ért valami baleset, a teljes mentőegység fizikai erejére szükség volt, hogy azt a kis pöttömöt valahogyan megfogjuk, hogy el tudják őt látni. És saját magam tapasztalata is, meg mindnyájunké, hogy amikor a kisgyermek olyanoktól részesül bármiféle ellátásban, akiket ismer és szeret, akkor viszont már általában együttműködő. Édesanyától elfogadja a tablettát, meg édesapától is. Az orvosoktól minden fehér, furcsa szagok vannak, nagy darab emberek viszik a hordágyat, megijed és nem működik együtt. Pedig az édesanyjától is ugyanazt a tablettát kapja, vagy ugyanazt a gészt tekeri a kezére, és tőle elfogadja. Ugyanaz a dolog, nem mindegy, hogy kitől kapom. Olyan valakitől, akiben megbízok, mert ismerem és szeretem, mert tudom, hogy jót fog nekem adni, bármi legyen is az, bárhogy is essen nekem, vagy éppen valaki idegen, és fogalmam sincs, hogy mit akar, de inkább félek tőle, biztosan rosszat akar. A gyógyszer ugyanúgy keserű, ugyanúgy idegen, akár rossz a szaga. De akit ismerek, attól elfogadom. A szeretett, megbízható kézből elfogadom. Ez a megoldás, kedves testvérek, az aggodalomra is. Ismerni és viszont szeretni az Istent. Ha így teszel, akkor nem fogsz vég nélkül aggódni azokon a dolgokon, amelyeket egyébként sem tudsz befolyásolni. Azok azonban befolyásolják a te életedet. Ha nem felejted el, hogy Isten kezéből jönnek a dolgok, és hogy az Isten szeret téged, és ha ismered ezt az Istent, és nem csak úgy fantáziálsz róla, hanem tényleg ismered őt, és ezért van minden Isten tisztelet, ezért van a bibliai kijelentés, lehet az Istent ismerni, akkor az ő kezéből még a nehezet, a rosszat is el tudod fogadni. Nos, az égi madarak cseppet sem aggódnak azon, hogyan termeljenek magvakat, vagy éppen tenyésszenek rovarokat, amiket majd meg tudnak enni. Persze, amit tudnak, megteszik, gyűjtögetnek, vadásznak, reggeltől estig, gyönyörködjünk a fecskékben, próbálkoznak. De a helyzetüket mégis elfogadják. Pontosan ugyanígy a virágok. Ahogyan adatik, úgy virágoznak, úgy növekednek, vagy éppen nem növekednek. És akkor erre már hallom is magamban, a gondolkodó ember rávágja, na igen, de a madár meg a virág nem tehet ez ellen semmit. Így is van világos. Nem tud elindulni a virág, hogy magát megöntözze, hogy esőről gondoskodjon magának. Ugyanígy a madár sem tud tenyészteni semmit. Nem tud segítséget adni a földeknek, hogy legyen maga, amit majd megehet. Ez világos. Ez tényleg így van. Igen ám. De gondolj bele abba, hogy voltak éppen mi is pont ugyanebben a helyzetben vagyunk. Mint a madár és a virág. Nekünk is van egy masszív, erős határ, amin túl már nem tudjuk magunknak biztosítani azt, amire esetleg szükségünk lenne, amit szeretnénk, amire vágyunk. Tehát be kell látni, hogy mi is ugyanebben a helyzetben vagyunk. De Jézus tanításának a lényege most következik. Eddig azt ecseteltem, hogy miért nincs értelme aggódni, ennél is fontosabbra tanít azonban Krisztus. Nem csak az aggódás feleslegessége, ártalmas, kilátástalan volt amiatt, hanem mert nem is indokolt. Hogyan is mondja? Repülnek ezek a madarak, az Isten gondot visel róluk, pedig nem dolgoznak, nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem takarnak semmit, mégis van mit enniük. Ugyanígy a virágok is. Nem fonnak, nem szőnek, nem színezik az anyagokat, veszik távoli vidékekről, varják, szabják, semmi ilyesmit nem tesznek, mégis szebb az összeállítás, mint Salamon legdicsőségesebb ruhája. Ez az Isten kegyelme, ez ennek a tanításnak a lényege. Az egyik oldalon nem érdemes aggódni, mert nem érünk el vele semmit. Másik oldalon az, hogy nem is indokolt, mert az Isten megígéri, hogy gondoskodik rólunk. Mert hogy hozzáteszi az Úr Jézus még azt is, hogy mi még a növényeknél és a virág és a madaraknál is sokkal értékesebbek vagyunk Isten szemében. azaz értünk, még náluk is sokkal többet megtesz. Meg kell vizsgálni ennek az árvíznek az emberi tényezőit. Végzik ezt most nagyon sokan, fogadott és fogadatlan emberek egyaránt. Miért növekszik egyfolytában az árvizek szintje? Miért van ilyen gyakran áradás az utóbbi időben? Mennyiben tehetünk erről mi emberek? És mit tehetnénk ellene? Ezek fontos kérdések. De itt nagyjából véget is ér mindaz, amit mi tenni tudunk. A tudásunk határa. És ezt a saját érdekünkben kell belátnunk, rá vagyunk szorulva az Isten kegyelmére. Kicsit beleástam magam ezeknek az árvizeknek a történetébe, és az interneten találtam az 1956-os árvízről valamiféle filmhíradó tudósítást, nem tudom én, egy 10 percben, negyed órában. Végignéztem, és egészen megdöbbentem, bár sejtettem, hogy valami ilyesmi lesz, ugyanis azzal lett lekerekítve a történet, azzal lett vége, hogy a kornak a materialista, emberi tudás dicsőítő szemlélete szerint megállapította a bemondó, íme az emberi erő mégiscsak diadalmaskodott az elszabadult természeti erők fölött. Ítéletes egy mondat ez, kedves gyülekezet. Mert az Isten teljesen ki van belőle hagyva. Pedig a helyzet ugyanaz, mint a repülőgépnél. Melyik mérnök mondhatná azt felelősen? Igen, én előre kiszámoltam. Ha ezt csináljuk, biztos minden rendben lesz. Micsoda küszködés volt azzal a vízzel 3 hónapon keresztül. És ezek után bemerik mondani, hogy az emberi tudás győzedelmeskedett. Ítéletes egy mondat, ez nem mondjuk ilyet. Isten kezében vagyunk. Jó vagy rossz történjen velünk, abban biztosak lehetünk, hogy ő rövidíteni fog rajta már a rosszon, azért, hogy el tudjuk viselni. Ami a mi dolgunk, azt meg kell tenni. Senki ne azzal menjen haza, hogy azt hirdette a lelkész, vagy azt mondta az ige, hogy üljünk otthon és imádkozzunk, nem kell legközelebb zsákot tölteni, stb. Kell. Ami a mi dolgunk, azt nekünk kell megtenni. A madár is felszáll és repül, és vadászik naphosszat. Mennyit repül egy fecske egy nap? A növény is növekszik. Nem csak úgy állott és nézi, hogy mi fog történni. Ami a mi dolgunk, azt senki nem teheti meg helyettünk. Isten azonban a többit vállalja, és őt ne hagyjuk ki belőle. Mindazt, ami nem rajtunk múlik, azt nyugodtan bízzuk az Istenre. És ha úgy érezzük, hogy jól vagy éppen rosszul alakulnak a dolgaink, akkor emlékezzünk a mi Urunk jellemére, és ebben megnyugvást találunk. Mint ahogyan az édesanyánk kezéből nem csak a süteményt fogadjuk el, vagyis hát fogadtuk, mikor még ő adta a gyermekkorunkban, hanem elfogadtuk tőle a keserű gyógyszert is, mert tudtuk, hogy jót akar nekünk. Emlékezni kellett erre, hogy ő jót szokott nekünk akarni, benne megbízhatunk. Így kell az Istenre is figyelni, mert ő gondoskodik rólunk életünk végéig, és ígérete szerint mind örökké. Nos, hát ismerjük az Istent. Az Ézsaiási ige egy másik oldalról ad segítséget ebben. Csak akkor bízhatunk meg az Úrban, ha ismerjük őt. És ha olyannak ismerjük, hogy az információink valóságon alapulnak, nem valamiféle kitaláláson. Valahol hallottuk, így gondolom, úgy gondolom, az én Istenem ilyen és olyan. Bemutatkozik az Úr, abba kell kapaszkodni. Így hallottuk Ézsaiástól. Az Úr szolgálja, a Messiás, az Úr Jézus, a megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Igen gyönyörű mondatai ezek a Bibliának. Isten kimondhatatlan együttérzésének és irgalmának a kijelentése ez. A megrepett nátszálat nem töri el, a füstölgő mécsest nem oltja ki. Azt jelenti ez, hogy meglátja az Isten az erőtlenségünket. Amikor éppen küszködünk, akkor nem ad ránk az erőnkön felüli próbát. Ez persze nem azt jelenti, amit mi mindig várnánk, hogy kényelmes lesz az életünk. Hogy nem lesznek benne gondok, hiszen gondoljuk csak meg, az igében is már megrepett nátszáról, már pislákoló gyertyáról, mécsesről van szó. Szóval próbák alatt, nehéz helyzetben. De hogy a próbás élethelyzetünkben az erőnk fogytánál nem fog kíméletlenül a kikészülésig tovább terhelni, ezt egészen biztosan és nyugodtan elhihetjük, és ebbe bele is kapaszkodhatunk. Mint ahogyan most is történt. Jött a nehézség, egyik a másikra, de volt egy határa, ahol ez megállt. Mert az Isten állította meg. Amit mi nem tudunk befolyásolni, azzal szemben nem kell babonásnak lenni. Mondjuk csillagok működésére, vagy jelekre figyelni. Egyik vagy másik ember mit mond, meghallgathatjuk, de amit emberileg nem lehet befolyásolni, azt ne az emberektől akarjuk megtudni. Nem kell homokba dugni a fejedet, testvérem, hogy ne is tudja fenyegető veszélyekről, hanem lásd és utald ezeket az Isten kezébe. Tőle, aki szeret, aki tökéletes, aki nem fog az erődön felül megterhelni. Nos, tőle elfogadhatod a jót és a rosszat egyaránt. Mert az Isten a rosszból is jót tud kihozni, ha hagyjuk. Elrepült ez a két hét, kinek sok nehézséget, kárt tartogatva, kinek sok fáradtságot. Egy dolgot azonban megtanulhattunk, és ezt tanuljuk meg. Átélhettük, az életünk része, nem vagyunk magunkra hagyva. Az általunk nem uralható dolgokat az Isten erős kezében tartja. Miközben nagyon fontos az emberi tényező. Gondolj azért arra, az Isten áldott meg erővel, ő tartotta meg a gátokat, ő ad erőt most a folytatáshoz, ha kéred és elfogadod tőle. Hiszen olyan úr ő, aki a megrepett nátszálat nem töri el, és a pislákoló mécsest nem oltja ki. Ne aggodalmaskodj tehát. Amen.